Hadd kezdjem egy személyes élménnyel, talán így egy kicsit közelebb kerül a mai mondani való. Éppen tegnap volt nálunk feleségemnek egy diákkori barátnője, és természetesen följöttek a végső eseményekről a beszédek, és hát nem ezt szeretném részletezni, hanem a reakciót. Ugye én azt gondolom, kétféle ember van. Az egyik, aki azt mondja, hogy hát igen, nehéz idők előtt állunk, ugye többnyire ők azok, akik a Biblia leírására támaszkodnak. Nem csak ő, hanem sógorom is, akivel egyszer beszélgettünk ezekről a dolgokról, azt mondta, hogy hát valahogy úgy is lesz, az emberiség mindig kirábalt a bajokból. És hát én a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy mi az, ami bennünket vigasztal? Mi az, amire azt mondjuk, hogy ez fog majd bennünket kisegíteni a rosszból, ez fog majd kisegíteni bennünket a bajból, mert valahogy azt gondolom, hogy sokan úgy vannak, néha még adott esetben vallásos emberek is, mint a tanítványok, amikor kijöttek Jézusból, a díszes templomból, és Jézus előtt azt mondta nekik, hogy meglátjátok, hogy nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik, és a tanítványok csodálkozva kérdezték tőle, hogy hát micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, hiszen ha ez a csodálatos építmény elpusztul, ez azt jelenti, hogy itt a világ vége. És emlékszem, mikor Dániel könyvéről volt szó, akkor valami hasonló dolog történt ott is, hogy egy emberi alkotásban bízott, ugye Nabukodonozor király is, holott az Isten megmutatta neki, hogy nem az a birodalom lesz örökkévaló, amit ő elképzelt magának és megvalósított, hanem amit majd az Isten fog újjáépíteni. De ugye Nabukodonozor király mit csinált erre? Csinált egy aranyszobrot, meg akarta mutatni, hogy de az lesz az örökkiálló birodalom. Aztán a végén rádöbbent, hogy az az örökkévaló birodalom, amit az Isten épít. És hát ezt szeretnénk mi is építeni, ahogy az énekben is szerepelt, hogy használjon bennünket az Isten gyenge eszközül, és ha pici téglák vagyunk ebben, vagy adott esetben pici homokszemek a habarcsban, én azt gondolom, akkor is helyes, hogyha betöltjük ezt a küldetésünket. És mi a mi küldetésünk? Hadd olvassuk fel akkor együtt Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versét. Ez legyen akkor a kiindulásunk ma, hogy mi az, amiben mi reménykedhetünk, és azoknak, akik itt ülünk, azt gondolom nem csak egy reménységet ad, hanem egy feladatot is kitűz. Azt olvassuk ott Jézusnak az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, vagy hogyha nem ilyen teológikusan akarom megfogalmazni, hanem milyen választ adott Jézus a tanítványainak arra a kérdésére, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének. Több jelet is felsorol itt Jézus, én nem ezekre szeretném tenni a hangsúlyt, hanem a 14-es versben azt olvassuk, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És ezen a versen belül is én most arról szeretnék beszélni, hogy mi ez az evangélium, aminek hirdettetni kell. Mert Jézus itt határozottan azt mondja, hogy ez az evangéliuma. Tehát ahhoz, hogy ezt lehessen hirdetni, hogy tudjuk hirdetni, előbb jó lenne megtudni, hogy mi az, ugye? Mert ha nem tudjuk, akkor nem tudjuk rendesen hirdetni. Régóta foglalkoztat ez a kérdés, és először azt gondoltam, hogy hát az is egy evangélium, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, mondja előtte a 13-as versben, valóban igaz. De Jézus itt annyira határozottan mondja, hogy ez az evangéliuma. Ezek szerint akkor van másik evangélium is? Ki mit gondol erről? Ugye Pál apostol azt mondja a Galata levélben, hogyha mi vagy mennyből jövő angyal hirdetne más evangéliumot, mint amit mi mondtunk, akkor átok legyen. Hát itt ugye, ha megnézzük a szöveg összefüggését ennek a versnek, akkor az derül, hogy igen, lesz más evangélium is, de akkor mi az az evangélium, amire Jézus utalt? Mert nyilván nem a hamis evangéliumra utalt, ő figyelmeztetett, hogy lesz az is. Ugye lesz azok, lesznek olyanok, akik az aranyszoborban bíznak, hogy majd az emberiség összefog és megmentik ezt a pusztulásba siető történelmet. Szombatiskolánkon ugye szó volt arról, hogy az 1303-tól a 313-ig tartó keresztény üldözés kapcsolódik hozzá a gondolat. Ugye ott is egy zseniális húzással Nagy Konstantin rájött arra, hogy ha a keresztényeket így üldözik, és nem hogy fogynának, hanem gyarapodnak, akkor ez az az erő, ami megtartja majd a birodalmat. És ugye még ki is tartott így a birodalom nem sokáig, mert ha azt vesszük, akkor ott is a kegyesség látszata volt csak meg. Ki is tartott még ugye 476-ig, de aztán végleg elbukott. Tehát akik abban reménykednek, hogy majd emberi összefogás, emberi bölcsesség fogja megoldani a nehézségeket, azok tévednek. Na de nézzük meg akkor, hogy mi ez az evangélium, amiről Jézus beszél. Hát azt kell meggondoljuk, hogy egyáltalán, ha visszamegyünk az elejére, mi volt az első evangélium? Mert ugye az is egy evangélium. Mi volt az Vagy az ős evangélium, vagy első evangélium? Miről volt ott szó? Egészen pontosan. Így van, tehát ugye miután az első emberpár bűnbe esett, akkor csodálkozásukra nem haltak meg, sőt, ugye azt mondta nekik Isten, amikor ott voltak hígyó és velük, hogy ellenségeskedést szerzek közötted, mármint ugye a kígyó között, és az ő magva között, és a te magod között, az asszony között, és a te magod között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak a sarkát mardosod. Tehát, ha röviden akarjuk összefoglalni, ugye az evangélium ebben az volt, hogy nem kell meghalni, mert az Isten ellenségeskedést szerez a bűnnel szemben, és segít majd legyőzni. Ezt ugye a római levélből igazolhatjuk, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a békességnek Istene pedig megrontja a ti lábaitok alatt sátánt hamar. Vagy eltapossa, ugye így mondja. Tehát ez is egy evangélium, de ezek szerint csak ez lenne az evangélium? Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon tömör jövendőlés a messiásról, és ez eltartott ugye mintegy 4000 évet, amíg beteljesedett, de Jézus beszél arról is, hogy van az az evangélium, ami akkor hirdettetik, amikor ő eljön. Hát akkor próbáljuk megnézni, hogy milyen evangéliumok voltak az idők során. Ugye volt ez. Ez be is teljesedett, amikor Jézus eljött. Van olyan rész a Bibliánkban, ami leírja azt, hogy az Isten hogyan szabadít meg bennünket a bűntől. Tehát ugye az, hogy nem kell meghalnunk, az egyértelmű azzal, hogy az Isten megszabadít a bűntől. Ha nem szabadulunk meg tőle, akkor meg kell halljunk. Ez világos, ugye a bűn zsoldja a halál. Tehát van olyan rész a Bibliában, ami leírja nekünk, hogy a bűntből való szabadulásnak a menetét. Igen, ez is pont ez az új szövetségnek az alapító igéje, szoktuk mondani. Én úgy értem, hogy időben hogyan alakul ez. Tehát lépésről lépésre, mert ugye volt az ős evangélium, aztán eljött Jézus először, és el fog jönni másodszor. De a közöket is kitölti valahogy. Van az áldozati rendszer, így van, az áldozati rendszer az megmutatta a bűnrendezés folyamatát, ugye? Tehát a folyamat az volt, hogy a bűnös, amikor bűnbánatra jutott, vett egy állatot, odavitte a paphoz, ránehezedett az állatra, ráolvasta a bűnét, megölte az állatot, a pap bevitte az állat vérét a szentek szentjébe, a szentélybe, és a szentek szentjének a függönyére hirdette, hintette, ami mögött ott volt a frigyláda. Tehát ez a folyamatot bemutatja, ugye viszonylag rövid időben. És van olyan rész, amelyik ugye az időre szépen egyenként megmondja. Hát ahol leírja az áldozati rendszert, ugye Mózes harmadik könyvében, ott leírja nekünk azt is, a közben járó szolgálat, ez már ugye a vége. Ez már a vége, vagy a főpapi szolgálat. Igen, ugye? Na, és csak nagy engesztelési nap van, vagy van más? Van egy korszak is, de mi előzi meg ezt? Páska. Na, akkor eljutottunk az egyik végére, meg a másikra. És mi van közte? Mózes harmadik könyve, 23. fejezete leírja az ünnepeket, ugye? Ahol első a páska, ahhoz csatlakozik ugye a kovásztalan kenyerek ünnepe, és csatlakozik még hozzá a zsengekéve meglóbálása. Így van pontosan. És hogyan folytatódik? Utána jön a pünkösd, ugye a 70 nap a zsengekéve meglóbálása után, a 70 nap, és utána pedig jön egy szünet, ez volt a tavaszi ünnepkör, és az őszi az hogyan kezdődik? Kezdődik a kürtzengéssel, ugye? Amikor a zsidók egymást kosszal, kürttel vagy sófárral figyelmeztették arra, hogy vizsgálják meg magukat, készüljenek föl a nagy engesztelési napra, ami ezt követte, ugye? És a nagy engesztelési napot mi zárta le végül? A sátoros ünnep, de magát a nagy engesztelési napot, tehát amikor Jézus, pont, ugye már itt azonosítom, tehát amikor a főpap kijött a szentek szentjéből, ugye az, hogy megjelent, fölvette újra a díszes ruháját, a fehér ruháját, a bűnöket, amiket addig az oltár, amit a szentére hárítottak, pontosabban a szentek szentjére, a frigyládára hárítottak, azt kihozta magán, ráolvasta az Azázel bakjára, és elküldte a pusztába. Tehát ez ugye a bűntől való szabadulásnak a vége, amikor az Isten nem csak megbocsátja, hanem el is törli, megsemmisíti azokat a bűnöket, amiket megbántunk. Itt most nem térnék ki a további részletekre, hogy aki nem hárította a szentér, az ami lesz, de a normál eset ugye az, hogy tehát akkor még egyszer végigmenve a jelentősebb eseményeken, a páska ünnep, ugye? Amikor most akkor úgy menjünk végig talán, hogy ne csak soroljam, hogy akkor most mondjuk is meg, hogy ezek az ünnepek mikor teljesedtek be? A páska ünnep mikor teljesedett be? Az Jézus halálakor, ugye? Mondja is Pál apostol a Korintusi első levélben, az 5. fejezetben, 1 Korintus 5-7, aki jegyzetel, hogy a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. A következő, most én csak ugrom a pünkösdre, Szentlélek kiárasztása, ugye pünköskor, tehát 70 nappal a zsengekéve meglóbálása után, és akkor átugrunk az őszi ünnepkörre, mikor teljesedett be a kürtzengés ünnepe. 1843-44, amikor a hitbeli őseink rádöbbentek arra, hogy Jézus nem a földre fog eljönni, hanem a mennyei szentek szentjébe megy be, hogy elkezdje a főpapi szolgálatát. Tehát ez volt a kürtzengés ünnepének megfelelő ünnep, és hát ugye ők ezt hirdették is, hogyha pontosabb vagyok, akkor ezt szét kell egy picit húzni, mert ők ezt hirdették, csalódtak, de utána döbbentek rá arra, hogy az a bizonyos ige, amire Miller alapította a föltevését, a Dániel 8.14, hogy megigazítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazsága, az nem azt jelenti, hogy Jézus a földre jön, hanem hogy megkezdi a szentély megtisztítását. Tehát ezek voltak akkor a eddig bekövetkezett eseményei az üdvtörténetnek, de akkor hátra van még az, hogy mit jelent ez az evangélium, mert ezek szerint van még egy evangélium. Az örökké való evangélium. Ugye hirdeti majd a hármas angyal üzenet, igaz, benne van abban is az ítélet, ugye eljött az ő ítéletének órája. Erről szól ugye a főpapi szolgálat, hogy eltörölje a bűnöket. De hogyha konkrétabban meg akarjuk fogalmazni, talán akkor érdemes segítségül hívni ennek az evangélium szónak a jelentését. Én is úgy döbbentem rá végül is. Én azt gondolom, hogy ha megmondom, hogy mit jelent az evangélium szó, akkor rögtön mondjátok a választ. Jó hír, örömhír. Így van. Én is így tudtam. De megnéztem a szótárban, és ott van még két fontos jelentése. Jelenti az evangélium szó azt is, hogy a győztes hadvezér megjelenése és a győzelemért járó jutalom elvétele. És ha meggondoljuk, akkor ugye ez a nagy engesztelési napot követően megvan, a főpap a bűnöket kihozza, elküldi a bakon, Azázel bakján a pusztába, a bűnök megsemmisülnek, és utána a jutalom, hogy azok, akiknek a bűne eltöröltetett, ott lehetnek az Istennel újra együtt, ezt jelképezt ugye a sátoros ünnep. És ha megnézzük, akkor tulajdonképpen itt Máté evangélium a 24. fejezetében is megtalálhatjuk ezeket. Ugye rögtön úgy kezdődött a kérdés fölvetés, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát itt van benne ugye a győztes hadvezér megjelenése. Micsoda jele lesz a te eljövetelednek, ugye? De ha lapozunk egy picit egyet, akkor a 24. fejezetnek a 30-as versét, ha olvassuk, vagy talán olvasom a 29-től, így egy gondolati egység, mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a földnek minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Ugye benne van itt is a győztes hadvezér megjelenése, és nézzük a jutalmat, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát ez az a bizonyos evangélium, amire itt Jézus utal, de megnézhetjük ezt részletesebben is, és tegyük is meg, mert Jézus ezt a beszédét, amiről itt szól, tehát a tanítványoknak ugye megválaszolja, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, de négy példázatot csatol még hozzá. Nézzük meg, hogy ezekben is megvan, amiről eddig beszéltünk. Mi is ez a négy példázat, amivel Jézus zárja ezeket a beszédeket? A gonosz és hű szolga, vagy a hű és gonosz szolga, ugye, hogyha sorrendben szeretnénk, a példázata, következő, a tíz szűz példázata, utána következik, a talentumok példázata, így van, és azt követően pedig az utolsó, a negyedik, a juhok és a kecskék szétválasztása, így van. Nézzük meg, hogy ezekben a példázatokban benne van-e, amire eddig eljutottunk, tehát az, hogy a győztes hadvezér megjelenése és a győzelemért járó jutalom elvétele, ahogy ezt a szótár mondja nekünk. Én azt gondolom, nem szükséges felolvasni ezeket a példázatokat, hiszen ismertek, úgyhogy emeljük is ki belőle azt, amiben, ahol szerepel, hogy a győztes hadvezér megjelenik. Hát ugye ezt olvassuk, hogy boldog az a szolga, Máté 24:46, akit az ő úr, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony-bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Tehát ugye ez lesz a jutalom. Amikor ezt olvastam, először eltűnődtem azon, hogy ugye azt mondja, hogy minden jószág, azt mondja, hogy rábízza az ő, hogy a maga háza népének adjon eledelt, és utána pedig azt mondja, hogy az ő minden jószága fölött gondviselővé teszi. Hát ugye azt szoktuk mondani, majd visszatérünk még rá, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Hát hogy aki először emberekre vigyázott, az utána azt kapja, hogy jószágokra vigyázhat. Itt nem néztem meg az eredeti szót, de minden bizonnyal, tehát egy nem csak a jószágot jelenti, hanem ugye, ahogy használták az Ószövetségben is, hogy sok jószága volt, tehát hogy sok anyagi, tehát dúskált az anyagi javakban. De azt gondolom, hogy van ennek még egy másik jelentése is, egészen pontosan a Bibliával is összevethető. Azt mondja, hogy az így mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Gondoljuk csak meg, hogy amikor a teremtés megvolt, és az Isten az embernek megmondta, hogy mit tegyen, akkor mi szerepel ott? Ugye az szerepel ott? Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és uralkodjatok az ég madarain, és a, inkább olvasom, bocsánat, Mózes első könyve, 28-as, 1-28, azt mondja, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Tehát ezek szerint ugye akkor mi lesz annak a jutalma, aki hű szolga? Visszakapja az újjáteremtett földet. És ha meggondoljuk, ez Dániel könyvében is megjelenik, amikor Dániel látomásban, pontosabban ugye álomban látja a 7. fejezetet, ott ugye az szerepel, hogy látta a mennyei jelenetet, amikor az atya ül a trónon, és azt mondja, hogy ítélők ültek le, könyvek nyittattak meg, így látszik, hogy az valami végső eseményre utal, és utána azt mondja, és az ország és a hatalom átadatik a magasságos egek szentei népének, így mondja ott. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, pontosan erről van szó, amikor minden jószága fölött gondviselővé teszi, ez azt jelenti, hogy vissza fogja kapni az ember nem a megrontott földön, hanem az újjáteremtett földön azt, ahogyan eredetileg volt. De menjünk a következő példázatra, és nézzük meg, hogy ott is megvan-e a győztes hadvezér megjelenése és a jutalom elvétele. Hogy írja nekünk a ige, Máté evangélium 25. fejezetének az eleje, a 10 szűz példázata, melyik vers mondja azt, hogy megjelenik a... Azt mondja, éjfélkor pedig kiáltás jő, és imhol jön a vőlegény. És ugye valóban jön is a vőlegény, és mi ott a jutalom? Bemehetnek a mennyegzőre, így van. Akik viszont ugye nem voltak készen, azok nem mehettek be a mennyegzőre. Ugornék is a következő példázatra, a talentumok példázatára. Emeljük innen is azt a verset, amelyik arról szól, hogy jön majd a győztes hadvezér, és átadja a jutalmat. Ugye ez is úgy kezdődik, hogy úgy van ez, mint a ember, aki útra akarván kelni, szétosztotta mindenét, amilyen volt, ugye? Tehát, hogy Jézus elmegy, ez is benne van, és amikor visszajön, így olvasjuk a 19-es versben, sok idő múlva pedig megjött annak a szolgának ura, és számot vetett velük. És eljövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot, és mondta, Uram, 5 talentumot adtál nekem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ugye itt is érvényesül az az elv, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hát mi az a kevés itt? Esetleg csak annyira térnék ki, mi az a kevés, amin hű volt az a szolga, ugye azon az 5 talentumon. De hogyha röviden akarjuk mondani, hogy mik ezek a talentumok, akkor azt mondhatjuk, hogy az nem más, mint az Isten kegyelme, vagy a kegyelmi ajándék. Ezt azonosítja is Pál apostol az Efézusi levélben, az Efézus 4:7-ben, azt mondja ott, hogy mindenikünknek pedig adatott kegyelem a Jézus Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Aztán, hogy ez miféle, ezt ugye részletezi például az Efézusi levélben, vagy a Korintusi levélben, profétálás, tanítás, nyelvek neme és a többi, de ezzel mi az Isten kegyelméről tudunk bizonyságot tenni, ahogy Pál apostol is, ugye amikor a damaszkuszi úton leesett a lóról, akkor vette a kegyelmet, és utána így mondja a római levélben, de azzal együtt vettük az apostolságot is. Tehát azt, amit ugye később a efézusi gyülekezet véneik mond, hogy bizonyságot tegyen az Isten kegyelmének evangéliumáról. Tehát ebben állt ez. Ezek a talentumok. És szó jelenti itt a kevesen hűnek lenni azt is, hogy ha ezt a földi életet megbecsüljük, ami véges, ugye, akkor a sok, amit ezután kaphatunk, az egy milyen élet? Az örök élet, ugye? Tehát aki itt hűen szolgál, ugye itt is megvan, hogy az veszi el a jutalmát, aki hűen szolgál, és akkor az Isten meg tudja neki adni a jutalmat. Menjünk akkor a következő példázathoz, és nézzük meg, hogy itt hogyan jelenik meg az, hogy megjelenik a győztes hadvezér, és ki elveszi az ő jutalmát. Ugye ez is úgy kezdődik, hogy mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Tehát megvan itt is ez a szó, ez a vers, és a jutalom pedig ugye azt mondja, hogy pillanat, mindjárt rá találok a versre. Örököljétek, ez a 25-34, akkor ezt mondja a király az ő jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak, áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Itt ugye még egyértelművé válik, hogy mi történik, hogy az Isten elhatározta, hogy mindent újjá tesz, és ezt fogják majd megkapni azok, akik neki hűen szolgáltak. És annyit tegyünk még meg, bocsánat, még hadd utaljak vissza az előzőre, eszembe jutott valami, hogy az előzőnél a jutalom az, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Itt az a szó szerepel, szó szerint az a szó szerepel, hogy öröm az eredeti szövegben, de van olyan fordítás, ami ezt úgy adja vissza, hogy menj be a te uradnak mennyegzőjére. Ugye teljesen megalapozottnak ítélem én ezt a fordítást. Miért? Hát előtte pont arról van szó, és összekapcsolódnak a példázatok is meglátásom szerint, de a bibliai azonosítás is megvan, mert mit is mond a bárány mennyegzőjéről? Örüljünk és örvendezzünk, ugye Jelenések 19:8-7, örüljünk és örvendezzünk, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És ha maradunk itt egy picit, ugye, ez az elkészítette magát, akkor mit is jelentene? Egyrészt ugye a jellemünk azonos, tehát alkalmassá vált erre, de hogyha folytatjuk ezt az igét, abból is kiderül, ugye azt mondja, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Látjuk-e az összefüggést azzal, hogy kikapja meg a jutalmat? Az igazságos cselekedetet. Tehát az, hogy eledelt ad a háza népének, az, hogy olajat gyűjt, az, hogy kamatoztatja a talentumait, az, hogy aki éhes, annak enni ad, ugye? Tehát ezek a jó cselekedetek. Erről mondja is Pál az efézusi levélben, az Efézus 2:10-ben, hogy az Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. És itt is szerepel érdekes módon előtte, hogy miért járjunk ezekben a jó cselekedetekben. Ugye így kezdődik ez a rész, az Efézus 2:8-ban, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a jó cselekedetekre, amiket az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát azért járunk a jó cselekedetekben, az késztett bennünket, hogy az Isten kegyelemből megtartott bennünket. És akkor még egyszer fussunk át ezeken a példázatokon, hogy mi a feltétele még akkor erre téve a hangsúlyt, hogy ezeket az áldásokat el tudjuk nyerni, vagy a győzelemért járó jutalmat el tudjuk venni. Ugorjunk tehát akkor a hű és gonosz szolga példázatához, és nézzük meg azt az elvet, ami végig egyikben van csak szó szerint megírva, egyik példázatban, de mind a négyben megtalálható. És ez pedig egy fontos feltétel, azt mondja itt Jézus a talentumok, az öt talentumos szolgának, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Tehát, hogy miben nyilvánul meg az, hogy a hű szolga az kevesen is hű volt. Az előbb már mondtam, ugye, hogy csak a házanépét bízta rá, aztán pedig majd az egész újjáteremtett földet. Tehát egyrészt megnyilvánul abban, hogy amit rábízott az ura, azt elvégezte. Ugye mondhatnánk Pál apostol szavaival, hogy mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, az elfordult és elvetemült nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. Tehát ugye mikor zúgolódunk mi? Mikor teszünk valamit zúgolódással? Hát én azt gondolom, megfogalmazhatjuk határozottabban is, amikor rangon alulinak tekintjük, hogy ezt nekünk csinálni kell, ugye? Én legalábbis magamon ezt láttam. Aztán, mikor teszünk valamit versengésből? Amikor emberektől várva elismerést, ugye? Teszünk olyanokat is, amiket nem kéne, vagy pedig fölnagyítjuk a mi cselekedeteinket. Tehát ez jelenti az, hogy ugye a kevesen is hűnek lenni, ez a hű szolga, hű volt a kevésen, csak annyi volt a feladata, hogy az úrháza népét élelmezze. De van itt még egy dolog, ami bizonyítja az ő hűségét, mert ha szembeállítjuk a gonosz szolgával, az mit csinált? Azt mondta, elment és a részegesekkel kezdett enni, inni. Tehát ugye egy, nem hogy adott volna másnak enni, meg inni, hanem máshoz ment el enni, inni. És kik azok a részegesek? Hogyan tudjuk azonosítani? Akit, igen, 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 így is mondhatjuk egyszerűen, vagy ha jelenések 17. fejezetének az elejére gondolunk, ugye, hogy az asszony a kezében ott volt az a kehely, de telve volt útállatosságokkal, és lerészegítette a népeket. És ugye azt tudjuk még, hogy az az asszony, ugye ott uralja a fenevadat. Tehát én arra következtetek ebből, hogy azok isznak együtt a részegesekkel, akik rangon alulinak tekintik azt, hogy az úrháza népére gondot viseljenek, hanem azokhoz folyamodnak, akik a hatalomban vannak, akik a hatalmon vannak. És így próbálnak maguknak előnyöket biztosítani. Nem az Istenben bízva. Ugye a talent, bocsánat, akkor még nézzük a következő, a tízszűz példázatában, ott hogyan érvényesül az, hogy kevesen volt hű a öt okos szűz, és a balga az meg nem volt hű a kevesen. Tessék? Igen, így is lehet mondani, de benne van ebben, hogy kevesen hű volt az öt okos szolga, és nem volt hű a öt balga szűz, bocsánat. Hát ugye, miről volt szó? Megint egy kicsit előbbre gondolunk a következő példázat, ami látszik, hogy az esküvő révén, vagy a mennyegző révén össze is kapcsolódik valamilyen szinten, de szerintem olyan szinten is összekapcsolódik, hogy ha az öt okos szűz, az, amit kapott, ugye, ha úgy veszük a kegyelmi ajándékot, azt mondjuk, hogy az olaj az a Szentlélek, és az ajándékot a Szentlélek osztogatja, és annak segítségével tudunk világítani, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát az öt balga szűz, az nem járt azokban a jó cselekedetekben, amit az Isten neki elkészített. Akkor próbált meg járni a jó cselekedetekben, amikor már kiáltás volt, hogy imhol jövő vőlegény. De akkor már nem lehet. Van egy mondás, a székelyeknél szokták használni, itt nem nagyon ismerős, az a mondás, hogy hegyek alatt abrakol. És a rossz gazdára mondták, aki nem etette a lovát rendesen, de amikor a lónak föl kellett egy terhet húzni valami emelkedőn, akkor neki állt és abrakot adott a lovának, ugye? Zabot többnyire, úgy tudom, a lovak azt szeretik. De hát az már késő, vagy meglátszik a lovon vagy jól letették, vagy nem. És ugye nem biztos, hogy ez egy sikeres volt, ugye itt az mutatja, hogy nem. Tehát nem volt hű az öt balga szűz azon a kevésen, amit kaptak a Szentlélek által, azon a kegyelmi ajándéken, nem voltak hű, nem gyarapították, nem gyűjtöttek az edényükbe olajat. És akkor a talentumok példázatánál ugye nagyon világosan mutatja, hogy továbbadták az elnyert kegyelmet, és ezért gyümölcsöket is teremtek. És ugye elmondhatjuk ezt a juhok és a kecskékkel jellemzett emberekről is, hogy azok, akik hűek voltak, akik örökölhették az országot, ami számukra készítetett a világ megalapítása óta, bemehettek, örökölhették. És azok, akik a kis dolgokra is figyeltek, ugye? Tehát fogoly volt, beteg volt, éhes volt, akkor adtak neki enni. És azok, akik nem voltak hű a kevésen, azok ugye nagy dolgokra törekedtek. Mondja is Jézus a hegyi beszédben, hogy amikor meglepetés éri őket, hogy nem mehetnek be a mennyek országába, hogy azt mondják Jézusnak, hogy nem a te nevedben cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot. Azt mondja nekik Jézus, hogy sosem ismertelek titeket. Miért? Hát mert nem jártak azokban a jó cselekedetekben, amik elő voltak nekik készítve. Ők nagyobbat akartak, nagy és hatalmas dolgot. És itt, ami leleplezi őket, gondoljuk csak meg, hogy itt ugye azt mondják, nem a te nevedben cselekedtünk sok nagy és hatalmas dolgot. Amikor Jézus a jelenések könyvében az efézusi gyülekezetet megdicséri, mit is mond nekik? Azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy sokat fáradoztál az én nevemért. Tehát ugye nem mindegy, hogy az Isten nevében fáradozunk, vagy az Isten nevéért fáradozunk, ugye? Mert ha az Isten nevében fáradozunk, akkor lehet, hogy magunk nevéért fáradozunk, ugye? Önmagunkat szeretnénk dicsőíteni. De az Isten nevéért fáradozunk, akkor ránk is igaz, amit Jézus mond magáról a főpapi imájában, és én dicsőítettem a te nevedet, és elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Tehát itt is erről van szó, ugye? És mi szeretnénk Jézust ebben követni. Tehát igaz az, ugye, hogy aki kevesen hű, az sokra bízza ezután. De nézzük csak meg, hogy vajon az Isten miért adja ezt a próbát? Gondolkodtatok-e rajta? Tehát ugye itt mindegyik példázatban van egy, aki hű, aki megállja a próbát, ha úgy vesszük, meg van olyan, aki nem állja meg a próbát. Igen, hogy mi a szívük kívánsága, tulajdonképpen ez van mögötte, én is erre jutottam. Ugye gondoljuk csak meg, hogy egyszer, amikor az Isten a Földet megteremtette, és az emberre bízta, akkor sokra bízta, ugye? De az ember nem bízott az Istenben, átjátszotta a Földet Sátánnak, és most az Isten azt mondja, hogy jó, megkapjátok újra az újjáteremtett Földet, de ha igazoljátok, hogy csak bennem bíztok, csak értem fáradoztok. Tehát ezért kell ez a próba, hogy ne legyen kétszer veszedelem, ugye így olvassuk Abdiás könyvében, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Mikor nem lesz? Akkor, ha olyanok mennek oda, akik Istenben teljes szívükben bíznak. És elszaladt már az időnk, úgyhogy én most már csak arra szeretném tenni a hangsúlyt, mint egy összefoglalásként, hogy ezek az ígéretek vajon, ezeket az ígéreteket megerősíti máshol is a Biblia. Ugye, célszerű módon ugye a végén. Lapozzunk csak Jelenések könyve utolsó fejezetéhez. Ott azt olvassuk a 21-es fejezet 7-es versében. Ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Tehát, hogy eljön, ugye, a győztes hadvezér megjelenése, és a feltétel is benne van, aki megtartja a könyv profétálásának a beszédeit. Nem teszek kitérőt, inkább most már rövidre fogom. És hogy folytatja a 12. versben? Azt mondja, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. És mi ez a jutalom? Ha egyet visszalapozunk, a 21-es fejezet 7-es versében megtaláljuk. Azt mondja itt Jézus Jánosnak, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Ez a legnagyobb örökség, én azt gondolom, hogy az Istennel újra atya-fiú közösségben lehetünk. Ez az, amit szeretne Isten helyreállítani, és helyre is állít. A kérdés csak ugye az, hogy mi hűen szolgáljuk őt, vagy hűtlenül szolgáljuk őt. Ha hűtlenül, akkor ezt az örökséget nem nyerhetjük el. Isten segítsen azonban bennünket, hogy megtartsuk a könyv profétálásának beszédeit, és elnyerhessük azt a jutalmat, amit a győztes hadvezér hoz nekünk. Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy te nagyon régóta, a bűnösek óta elkészítetted ami nem csak a mi szabadításunk tervét, hanem azt is, hogy újját teszed a földet, hogy megrontottan állapotában visszakaphassuk. Kérünk, jó atyánk, segíts, hogy mi is teljes szívünkből várjuk azt, amikor megváltó megjelenik, hogy szabadítást hozzon nekünk, amikor eltöröltetnek a mi bűneink végleg. Kérünk, jó atyánk, segíts, hogy hűséggel szolgáljunk neked, hogy a jó cselekedetek által alkalmasokká legyünk arra, hogy mindenben fedhetetlenné válunk, hogy megállhassunk majd a te színed előtt. Kérünk, jó atyánk, segíts, hogy a szívünkben fordassuk a te beszédedet. Segíts, hogy hétközben is foglalkozzunk azzal, hogy a te dolgaidnak utána járunk. Kérünk Istenünk, munkád bennünk a vágyat és a véghezvitelt is. Köszönjük, jó atyánk, hogy kérhetjük a te segítségedet abban is, hogy jó bizonyság lehessünk, hogy tudjunk mi is számot adni arról a reménységről, ami bennünk van. És segíts, hogy alkalmas bizonyság legyünk azoknak, akik emberi megoldásokban reménykednek. Köszönjük Istenünk, hogy segítesz ebben nekünk. Köszönjük, hogy így jó bizonyságaid lehetünk. Legyen neked áldott. Hála és dicsőség, jó atya.